Isten jóságának tulajdonságai. Azt az igét nézzük először. Zsoltárok 34.9. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek. Amen. Az első dolog, amit meg akarok jegyezni az, hogy az érezni szónál, mert nem az érzést jelenti, fejti ki, tehát itt nem egyfajta feeling van, hanem az ízlelés szó szerepel a héberben. Tehát így van az eredeti helyes fordítás. Ízleld, és lásd meg, hogy jó az Úr. És boldog az az ember, aki benne bízik. Úgy is lehet fordítani a bízik szót, aki menedéket talál ő benne. Még egyszer, újra az Isten igéjét felolvasom. Ízleld, és lásd meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki menedéket talál ő benne. Mit jelent ez? Azt jelenti, Isten jóságát lehet megtapasztalni ízlelésen keresztül, látáson keresztül, és ebből kifolyólag az ember személyiségében a boldogság fog megjelenni, mert már menedék lesz számára ez a megtapasztalás, barlang, ahol tanyázik, lakó helyet készít magának. Velem vagytok? Az érzés szó helyett az ízlelés van. Ez azt jelenti, hogy valamilyen részed tud ízlelni, amely nem a nyelvet, hanem a szíved. Tehát azt mondja itt az ige, hogy a szíveddel ízlelned kell, és a szíveddel látnod kell, hogy jó az Úr. Itt felszabadítja a szellemi embert arra, ez az ige, hogy Isten jósága be tud jönni ízlelésen keresztül, ez egy szellemi ízlelés, és bejön Isten jósága a látáson keresztül. És ez a kettő dolog nincs meg, azaz az ember miután megtér, újjászületik, vagy újjászületik és megtér, és éli a szellemi életét, nem tapasztalja meg az áldásoknak valamilyen szintjét, akkor az az ember nagyon sokszor bigottá vagy fanatikussá válik, mert nincs gyakorlati megtapasztalása, csak fogalmai vannak az Úr áldásairól vagy jóságáról. Mert önmagában az, hogy neked fogalmad van arról, hogy Jézus Krisztus föltámadt a halálból, az nem elég. És mondok még valamit, ami borzasztó, hogy az, amivel egyetértesz, az még nem biztos, hogy a tiéd. Az Isten igazságai közül. Mert nem csak egyet kell érteni Isten igazságával, hanem kell, hogy az igazság birtokoljon téged. Te pedig viszont birtokold az igazságot. És éld azt az igazságot, és megtapasztald azt az igazságot, amiről Isten ígéje kinyilatkozatot adott neked. Tehát, ha most az impredikációmon keresztül bizonyos dolgokkal egyetértesz, az sajnos még nem hatalmaz föl arra téged, hogy birtokold is azt az igazságot. Hanem engedned kell, hogy az igazság birtoklási formában megjelenjen a szellemedben, szívedben, elmédben, gondolataiban, és átalakítsa a sorsodat az az igazság, amivel te már egyetértettél. És itt azt mondja a Zsoltárokban a Dávid, Dávidon keresztül a Szent Szellem, hogy fontos, hogy Isten jósága az Úr volta, és az ő ebből fakadó jósága, vagy úgy is mondhatnám, az ő megnyilvánuló ereje, az bemenjen az ember személyiségébe, szívébe, vagy szellemébe. És a valódi, a mennyi boldogság, az úgy jelenik meg az ember személyiségében, hogy ezt átéri az ember személyisége. Átéri azt, hogy Isten hozzá jó volt. És nem csak önmagában valamilyen tárgyakat ragad meg a keze, lába, szeme, nem bizonyos materiára gondolok, hanem hogy meglátja azt a szívében, szellemében, megtapasztalja a személyiségében, hogy milyen az a szellemi feeling, az a szellemi érzés, hogy Isten jó. És ma erről lesz szó, hogy hogyan tudod átvenni Isten jóságát. Ehhez az kell, hogy radikálisan döntened kell afelől, hogy amit Isten igéje mond Istenről, az igaz, és az úgy van. Ez radikalizmus. És meg akarod tapasztalni azt, hogy Isten jósága milyen? Meg akarod tapasztalni? Ez onnantól kezdve, hogy bejön az életedben, és itt a szívedben elkezd érni ez az Isten jóság, megváltoztatja az egész elképzelésedet az életről, fölírja az elképzelésedet, és egy olyan világba visz be téged, ami tényleg örökkévaló, amit én se, te se, senki nem tud leírni. Mert olyan dolog, amit csak megtapasztaláson keresztül lehet átvenni, és megmagyarázni. Velem vagytok? Tehát Te elmondod egy embernek, hogy téged Isten szeret. De ez nem csak egy fogalom, hanem egy megtapasztalás. És innentől kezdve a kereszténység nem fogalomra való magyarázkodás, vagy információgyár, hanem egy valódi élet. Egy élet. Egy forma. Egy új életforma. Amelyben benne van a létformája Istennek. Benne van a tartalma, a szubstanciája, hogy a filozófusok mondják. A lényegi eleme Istennek. Egy Péternél nyissuk ki a Bibliánkat. 2:2-től elnézést. 1 Péter 2:2-től. Mint most született csecsemők, a tiszta és hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Még egyszer. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, sóvárogjatok, úgy is lehet fordítani, hogy azon növekedjetek. Mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. A Vida fordításban úgy van a 2:3-ban, ha ízleltétek, hogy jóságos az Úr. És itt mindig el szoktam mondani, hogy az Úr, ez Jézus Krisztus. Az Úr, ez Jézus Krisztus. Ez nem Istenre vonatkozik, az Úr volta, hanem ez Krisztusra vonatkozik. Itt Péter Krisztus említi meg Úrként. Tehát ez első dolog, amit meg akarok gyorsan vagy le akarok tenni alapként, hogy Isten azt akarja, hogy a tejen keresztül egy növekedés induljon be a szellemi életedben, és ez úgy történik, ha megízleled, hogy Isten fia jó. Mi történik a fejlődésben, fejlődéskor? A fejlődés első fázisa az újjászületés. Ez akkor történik meg, amikor valaki fölismeri, hogy a szelleme halott, a szíve halott, el van szabadva Istentől, és szüksége van arra, hogy Istennel egy új kapcsolatba lépjen. Ez az újjászületés. Fölismeri azt, hogy Jézus Krisztus eljött a világ megváltójaként, és felismeri azt, hogy érte meghalt Jézus Krisztus, érte elhordozta a bűneit és az átkait, és érte fölment a keresztre, és érte föltámadt a halálból. Amen. Ez az újjászületés, hát nagyon röviden. Ilyenkor az újjászületéskor a szellemet úrrá teszi Jézus Krisztust. Amikor újjászületünk a szellemet, akkor Úr lesz az életedben Jézus Krisztus, beindul a szellemi élet, és többé már nem vagy a halál uralma alatt, és az életed elkezd regenerálódni az elmúlt évek gyötrelmeiből és a bűnnek a hatásaiból. A következő dolog, és akkor itt kezdődik a dilemma, az én dilemmám, a mi dilemmánk többen a vezetőségből, hogy az újjászületés után Isten meg akarja mutatni a királyságot, hogy az újjászületés igazából a királyságba való beleszületés. Itt vagytok? Tehát az újjászületés egyenlő a királyságba való beleszületéssel. Még egyszer, az újjászületés nem egyházba való születés, hanem a királyságba való beleszületés. És itt kezdődik a gond, hogy nagyon sokan évtizedeken keresztül nem tanították azt az emberekkel, hogy ők igazából, mikor újjászületnek, akkor milyen szellemi közegben születnek újjá, születnek be, hogy úgy is mondhatnám, milyen új világképpel kell rendelkezniük, és hogyan kell átalakítaniuk a világképüket. Mi a világkép? Elgondolás, egy szisztéma az ember elmében, hogy hogyan épül föl a világrendszer. Az anyagot mi mozgatja, és van-e szellemvilág, vagy nem, nincs szellemvilág, ez is beletartozik a világképbe. Mondjuk a materialista világkép az azt jelenti, hogy nem hisz abban, hogy van szellemi anyag, csak abban hisz, hogy fizikai anyag van. Mit jelent ez? Nem hisz abban, hogy van isteni lény, ami fölötte áll a természetesnek. Azaz, nem hisz a materializmus a természet fölöttiben. És te ebből jössz, mikor újjászületsz, hogy nem hiszel a természet fölöttiben. De amikor újjászületsz, hinned kell abban, hogy van természet fölötti világ. És a második dolog az újjászületés után, hogy meg kell tanulnod, hogy ez a természet fölötti világ, a királyság, az hogyan változtatja át a tudatodat, az elmédet, a gondolataidat, az értékrendedet, a beállítottságaidat, mifelé mozog a szíved, milyen céljaid vannak, mindezt átalakítja a királyság. Van egy jó hírem, ha megtapasztaltad Isten jóságát, akkor örömmel akarod majd ezt a tudatot. Mert Isten jósága megelőzi ezt. Tehát Isten szeretete, Isten kegyelme, az megelőzi ezt az egész dolgot. És azt fogod érezni, hogy nekem mindegy, hogy mi az a királyság tudod, nekem kell, mert Isten jó. Ez nem információ. Ez nem információ. A királyság nem információ. Úgy is mondhatnám John Vivér szavával, transformáció. Átalakítás. Halleluja. A harmadik dolog, hogy erről előzéten beszéltünk, és ma is erről fogunk beszélni, az újjászületés után a királyság tudott, megmutatja, hogy te királyi pap vagy. Nem csak király, királyi pap. Meg kell tanulnod, hogy mit jelentenek, mert az újjászületés által neked jogod van, hogy papként funkcionáljál. Erről külön hallgatnod kell tanításokat, és olvasnod is Ligét, hogy mit jelent a királyi papság. Ugyanis, ha nem tudod, hogy mi az a papság, és ami vagy, nem tudod, hogy mi az, akkor hogy funkcionálsz? Hát ugyanúgy, hogyha én nem tudom, hogy én férfi vagyok, akkor hogyan funkcionálok? Ha én nem tudok, hogy én magyar állampolgár vagyok, és itt élek Magyarországon, akkor hogy tudom a magyar jogrendet alkalmazni, és hogy tudok élni itt ezen a földön? Ugyanúgy tudnod kell, hogy mi a királyi jogrend. Hisz apa születében? Aztán tudnod kell, Isten gyermeke vagy, és Isten fia vagy. Ez is az újjászületésből megkapod. Na arra úgy, de ennyi minden kapunk. Dicsőség Istennek. Isten fiává változol. És tudod kell azt, hogy a Isten fiúságban lehet nőni. A és hogy nem csak Isten gyermeke leszel, hanem fölnősz. És fölnősz, és szellemi atyává lehet fölnőni. És te is aztán ki tudsz képezni másokat, hogy közelebb kerüljenek Isten atyaságához, és föl tudod őket majd növeszteni. És itt megint megáll a szellemi dolog az egyház építésébe, mert nem, hogy a királyság tudathoz nem érünk el, hanem itt megrekedünk az újjászületésnél. Egy ilyen naív szellemi állapotot élünk, örülünk mindennek. Örülünk minden prédikációnak, örülünk minden testvér megtérésének, lelkesen programokat hajtunk végre, evangélizálunk, alapozó bibliaiskolát tartunk, gyerekszolgálóban vagyunk már, mert tényleg már 24 órában szolgáljuk az Urat. Csak van egy bibi, hogy nem értjük, hogy miért a királyságot hogy kell szolgálni, nem értjük azt, hogy a papság mit jelent, a szellemi papság, mik jelentenek a szellemi áldozatok, nem értjük azt, hogy mit jelent a fiúság jogai, és úgy szolgáljuk az Urat. De meg nem így kell lenni. És akkor onnantól kezdve a szellemi élet a gyülekezetben, a gyülekezetekben ugrásszerű változáson megy keresztül. Egyszer csak megjelenik egy olyan atmoszféra az Isten tiszteleteken, amiről fogalmunk sem volt, hogy így is lehet keresztény életet élni. Így is lehet szellemi életet élni egy gyülekezeten belül a Földön. Isten meg fogja mutatni a fejlődésben a kiválasztásodat, az elhívásodat, az örökbefogadás állapotát. Miért fontos ez? Azért, mert ha valakinek Isten szelleme, Isten jóságán keresztül nem mutatja meg, hogy örökbe van fogadva, az az egész keresztény életében állandóan hiány lény lesz. És az a hiány lény arra teszi a hangsúlyt, hogy Isten szeresse őt, és az emberek szeressék őt. Csak ez nem igaz, mert Isten szereti őt, szerette őt, és ennek szeretett bennünket Isten, mielőtt még megismerhettük volna. De nem tudja elfogadni Isten szeretetét, pótlékokat keres, és ebben a hiányban él. És nem tudja elhinni, hogy az újjászületés által Isten már kiválasztotta, elhívta, és örökbe van fogadva. És amikor az újjászületés után gyógyítjuk az embereket, lelki gondozáson vesznek részt, de ha a jogaikat nem értik meg, azaz nem ízlelik, és nem látják szellemben, nem látják a jogaikat, akkor nem tudjuk őket meggyógyítani. Mert nem mi gyógyítunk, hanem az Istennek a királysága, és annak a jogai gyógyítanak. Tehát például, amikor megtérsz, akkor nem egy gyülekezetben járó emberré válsz. Aztán kedvesebb leszel, jobb leszel, már nem vitatkozol a feleségeddel, vagy a férjeddel. Aztán Bibliát olvasol. A keresztény nem azt jelenti, hogy Bibliát olvas. Nem azért vagyunk keresztények, mert Bibliát olvasó emberek vagyunk. És nem önmagában a Biblia változtat meg bennünket. Hanem a szellem szolgálata. A szellem. Aztán a tanítványság. Na hát ide, hogy az újjászületéstől elérjünk a tanítványságig, hogy egy gyülekezeten belül valaki fölnőjön, mentorálni tudjon embereket maga körül, mondjuk egyet, és az az ember nem ő, az ő képére változik át, fekete hajú lesz, ha szőke hajú, akkor befesti. Ugyanúgy fog öltözni, ugyanúgy fog hangsúlyozni dolgokat, bizonyos dolgok, amire keserű volt, édes lesz, ami édes volt, keserű lesz, mert a másik azt mondta, stb. Mindenfajta dilinyó. A tanítványság az azt jelenti, hogy a Krisztus királyságának a tudata lesz benned, és a királyságnak a tanítványa leszel. Királyság tanítványa. Nem a te tanítványod lesz az ő a tanítványod, hanem a királyság tanítványa. Ugyanis nem működik a tanítványság, csak a királyságon belül. Halleluja. Mert Isten így hozta létre. Le van védve. Nem működik. Kicsomagolhatjuk, használhatjuk, de nem lesz belőle gyümölcs. Mert csak a királyság tudat alakítja át az embert. Mert nem mi alakítjuk át az embert. Különben ez életforma váltás lenne. De nem életforma váltás önmagában,
hanem az életváltás, azaz a mennyei élet átalakítja az embert. Nem a biológiai élet, hanem a mennyei élet. Az élet szellemének a törvényszerűségei bejutnak az ember személyiségébe. Aztán a barátság. Isten fiával, az Isten atyaságával, vagy a Szent Szellemmel való barátságra gondoltam. Ez is erről is tanít Jézus, hogy milyen az, amikor Isten barátjává válsz. Sőt, az Ószövetségben vannak olyan extrém történetek, hogy Ábrahám barátja volt Istennek. És bizonyos titkokat elárult Istennek. Menjek még tovább a fejlődésbe? Aztán megérted azt, hogy mit jelent Isten szolgálni. Megérted majd, mit jelent Isten szolgálni. Nem rabszolgaként, azért, mert Isten mondja önmagában, mint tény vagy okozat, hogy Isten Úr, ezért én rabszolga vagyok, hanem megérted azt, hogy a Szent Szellem által hogyan kell szolgálni az Urat. A következő pedig, aztán pedig meg fogod látni azt, hogy hogyan kell harcolni Isten ügyéért. Tehát harcossá változol. Szellemi harcossá. Mondok valamit nektek. Nem lehet egységet létrehozni csak harc által. Nem lehet egységet létrehozni egy gyülekezetben csak harc által. Úgy, hogy egymásért megtanulunk harcolni. Nincs másfajta egység. Az mind felszínes egység. Nem szellemi, hanem lelki egység. Az azt jelenti, hogy az érzelmek egysége, a döntések egysége, az akarat egysége, de van egy magasabb rendű egység, a pszichikai, a lelki egységnél, a szellemi egység. És a szellemi egységet csak azok tudják létrehozni, akik mernek harcolni a másikért. Abcselben az ige mondja Péter, hogy ez az apostolok cselekedetében, hogy kijárat a Szent Szellem, és nyelveken szólnak, stb. Ismeritek az igét, ugye? De ez, hogy ez megvalósuljon, ez, hogy ez átéld, hogy mit jelent az, hogy betöltekezni Szent Szellemmel, egységben lenni 121 helyen, és alávetni magunkat a Szent Szellem irányításának, és forradalmat csinálni a Földön. Ehhez az kell, hogy átlásd az egész Joel könyvét. És a Joel könyvében, nem akarok most belemenni ebbe, csak a életeből keresztényeknek akartam ezt elmondani, hogy a Joel könyvében van egy sereg, akik nem bontják meg a soraikat. És ez a sereg, ez fölhágnak a falra, együtt mennek, mindenki a maga útján, de együtt mennek előre, hogy elhozzák Isten akaratát. És azt tapasztalom a szellemvilágban, most már 20-valány éve, hogy azokkal, akikkel nem tudok együtt harcolni, azokkal nem tudok egységben mozogni sem. És akikkel nem tudok együtt egy ima céllal, egy bőj céllal, egy látás céllal előre menni, azokkal soha nem fogok tudni szellemben kapcsolódni. Ugyanis a szellemben való egység alapja az, hogy együtt tudj harcolni olyan jogokért és olyan jövőkért, amelyet Isten jelentett ki neked és nekem. És a harc az, ami létrehozza, jogosultá teszi az Istennek az egységét a szellemi életben. Nincs egység harc nélkül. Ezt át fogod élni a házasságodban, ha nem tudsz a feleségeddel együtt harcolni. Amikor nem tudsz együtt harcolni a feleségeddel. Ha nem tudsz a barátoddal együtt harcolni, barátodért együtt harcolni. És hogyha nem tudsz együtt harcolni a gyülekezetedért, a gyülekezettel, akkor ott nagyon nagy gond van. Azért, mert nem értetted még meg, hogy hogyan működik az újjászületés. Történt még meg az a szellemi látás, hogy mit jelent a királyság tudat, mert ebből indult ki az egész. A királyság tudattal indul el az egész, hogy te vitézharcos legyél. Mert a királyság hoz téged harcos emberré. Különben, ha te harcolni akarsz királyság tudat nélkül, te egyházért fogsz harcolni. Magadért fogsz harcolni. Vagy különböző célokért akarsz majd harcolni. De semmi köze nincs Isten királyságának a harcban. Mert a királyság mutatja meg, hogy mi a jó harc. És merre kell harcolni. Sőt, amiben Isten benne van, azt a harcot kell végigvinned. Amiben Isten benne van. Amiben Isten nem megy bele, abban te sem menjél bele. Nekem egyszer összanásolt egy idős szolgáló, hogy mindig abban a harcban menjek bele, amiben Isten már előttem belement. És mindig figyeljek arra, hogy melyik harcban van Istennek a keze, és melyik harcban nincs benne Isten keze. Mert olyan dolgokkal nem kell foglalkozni, amivel Isten se foglalkozik. Vagy csak okozatként, vagy háttérmunkaként ő benne van, de nekünk abban nincs szerepünk. Jó? Az intelligencia újra. Az intelligencia, ha már itt tartunk, akkor testvérek, férfiak, szeretnék benneteket megtanítani valamire. Ha bejöttök az Isten tiszteletre, akkor menjetek oda minden hölgyhöz, és köszöntsétek őket. Ezt tanuljuk meg itt ebben a gyülekezetben, apu nem tanított meg téged erre. Hogy bejössz egy gyülekezetbe, mondjuk a miénkbe, a többiben nem kell neked csinálnod, így csináld. Bejössz ide, és a hölgyeket köszöntöd. egyfajta etikett, igen, protokoll, hogy a nőknek megadjuk a tiszteletet. Állítólag a Szentírás is beszél erről. És amikor bemész egy helyre, azáltal leszel úriember, most úriembert faragok belőle, úriember, hogy mikor bemész egy helyre, akkor oda mész a hölgyhöz, ha idős, akkor először ő hozzá, utána a fiatalabbhoz, oda mész hozzá, oda hajolsz hozzá, és köszöntöd őt. Ha idős, akkor csókolom. Majd ő megmondja, hogy tegezheted vagy nem. Ha pedig fiatalhoz mész oda, akkor pedig diszkréten, hogy félre ne értse, kezet nyújtasz neki, és azt mondod, szia, örülök, hogy itt vagy. Vagy gipsziakap vagyok. Jó? Ez az intelligencia. Ha nem tanultad meg, nem voltál még kiképzésen, apád kiképzésen, hogy mi a bunkó stílus, mi nem a bunkó, akkor én megtanítalak téged. Hogy intelligens legyen, úriember. Köszönöm. Sándor mondja, hogy oda fogja nyújtani a kezét. Remélem. Őket is meg kell tanítani. Nem kell pusztit adni a hölgyeknek, mert az is túl diszkrét. Mert ha ő nem akarja, hogy megpusztít, akkor az kellemetlen neki. Mert nem minden hölgy szeretné, hogy az egész férfi csapat végig pusztítja. Általában nem szeretné. Ezért diszkréten. Csak aztán tud, hogy hol a határ. Értékek. Na, akkor most kezdjük, jó? Halleluja. Intelligencia. Miért beszélek az intelligenciáról? Azért, mert a szellemi tejben, most figyelj, benne van Istennek a szellemi intelligenciája. Be van fizikai intelligencia, ami a világban van, és van szellemi intelligencia. És a szellemi intelligenciában benne van Istennek az a képessége, amelynél fogva felismered, hogy valamely helyzet miben létét. Tehát felismered azt, amiképpen Isten is felismeri a helyzetedet. Képessé válsz bizonyos dolgokat átlátni. Aztán azt is jelenti, hogy megfelelően jársz el, amikor a helyzet megváltozik. Mert ez a vallás, hogy tegyük fel egy új hullám jön az eklézsiába, betör esetleg valami új Istennek egy új friss látása, és a testvérek nem értik, hogy merre kéne menni. Például a szolgálatban. Pálnak azt mondja a Szent Szellem, nem mehetsz még el bizonyos területekre, fordulj vissza, vagy állj meg, majd ha én megmondom, a megfelelő időzítést, akkor mehetsz be arra a területre. Ez az, amikor érzékeli a szellemében az ember, hogy merre mehet és merre nem mehet. De ez ugyanígy van a házasságban is, meg a munkahelyen. Tehát azt mondja az ige, hogy megfelelően járunk el, amikor a helyzet megváltozott, ennek megfelelően módosítjuk viselkedésünket, és magatartást váltunk. És Isten ugyanezt csinálja, hogy nagyon sokszor a mi szükségeinkre megváltoztatja a helyzeteket, nem? Mindjárt mutatok ezzel élő példát erről. Aztán pedig azt is jelenti a szellemi intelligencia, hogy amikor az érzéketlenség megjelenik, akkor megszakad egyfajta szellemi intelligencia. Bejött a szellem életedben egy olyan visszás dolog, amitől úgymond kézifék kar felemelés volt, behúztad a kézifékedet a szellemi dolgokra, de akkor rögtön meg is áll ez az érzékenységed a szellemi intelligencia vételre, adásra, és ebből való úgymond szellemi életre, mozgásra. Tehát a szellemi mozgás terén a szellemi életed megáll, bereked, befeszül a szellem életed. Érzéketlenné váltál a szellemi dolgokra. Vagy valami is volt az intuitív képessége felszabadítva a szellemi dolgokra. Vannak emberek, akik évtizedeken keresztül élnek a gyülekezetben, és nem tudják, milyen az, amikor például Isten szellem egy rémát szól. Tehát egy kijelentés szól, így mondom. És nem tudja, hogy most az a kijelentés a számára volt, és ha az elveszi azt a kijelentést, akkor megváltozik az élete. Azt tudtátok, hogy a prédikált ige lelket tud megmenteni? És azt mondja a szótár, hogy az intelligencia vége az érzéketlenség megjelenése, aminek következtében barátságok, házasságok, harmonikus közösségek omlanak össze. Tehát azt jelenti, hogy amikor a világ életben megszűnik az intelligencia, akkor törés történik. Törés. És ugyanígy van az Isten egyházában is, amikor megszűnik a szellemnek az intelligenciája, vagy soha nem volt szellemben intelligencia, nem működik az egyház. Mert nem érzéken, nem tapint szellemben. Mit olvastunk a Zsoltárok 34-ben? Érezzétek és lássátok meg, hogy jó kicsoda, az Úr. És mit mondtuk, vagy mit mondtam a Héberben, hogy az érzés az tapintás, az érzékelés, az egyfajta szellemi rálátása a szívnek Isten jóságára. És a látás az pedig a spirituális látás, hogy belátsz Isten jóságába, azt jelenti ez az ige. Tehát érzékeled, ízleled Isten jóságát, nem csak hogy érzed, és aztán pedig meglátod Isten jóságát.
Halleluja.
Jó? Ezt azért mondtam el, mert ma lesz szó többször a szellemi intelligenciáról, és hogy megértsd azt, hogy mit akarok én mondani itt a szellemi intelligenciáról. Hogy mit jelent ez, hogy mire gondolok itt, amikor a szellemi intelligenciáról beszélek. És hoztam még egy dolgot, testvérek, ez pedig az, hogy amikor a szellemi tej beindul az ember folyamatában, nagyon sok úgymond friss tapasztalatod lesz, és úgy is szoktuk mondani, hogy picit elszállunk. Mint hogyha nem a földön járnánk, hanem kb. 5 mm-re. Kívánom, hogy átéled ezt, hogy milyen az, amikor újjászületsz. Emlékszel, hogyha valóban újjászülettél, akkor emlékszel arra a napra, amikor befogadtad az Urat. Benned van, bele van sütve a memória egységedbe. Kitörőhetetlen, kitörőhetetlen. Amikor visszamennek emberek a világba, mindig erre a pontra viszi őket vissza az Úr. És egyszerűen olyan íz van abban a pontban. A memóriában egy olyan íz, mennyei íz van bele sűrve, igen. Ami kitörőhetetlen. És amikor rágondolsz erre a pillanat, hogy megtértél az Úrhoz, az a pillanat, az felejthetetlen pillanat. Felejthetetlen. És amikor valóban elkezdesz járni 10 cm-rel a föld fölött, az fantasztikus érzés. Aztán ugyanúgy, mint Péter, sokszor próbálunk aztán mindig a vizen járni, de nem mindig sikerül. És hoztam neked két dolgot, amit le akartam alapként tenni. Van két elv a Szentírásban, az integritás elve és az alapok elve. Nem tudsz építkezni csak alapokra. És nem fog tudni az alap megmaradni, ha nincs integritás. Mit jelent az integritás? Tisztaságot, elkülönést, szentséget, jellemet, karaktert, jó karaktert jelent. Mikor senki nincs ott, akkor mit teszel? Mikor senki nincs ott, akkor mit teszel? Ezt jelent az integritás. Mikor senki nincs ott, akkor mit teszel? Ekkor jön felszínre, hogy milyen a jellemed, a karaktered. Csak te vagy ott, egyedül abban a helyzetben. Találsz egy pénztárcát, benne 400 ezer forinttal, vagy 350 ezerrel. Hogy akkor mit teszel azzal a pénztárcával? Átfut rajtad minden. Az ütő majdnem megáll. Hogy mit csinálja azzal a pénztárcával? Ez most előző két hét ezelőtt történt, nem velem. Valaki a gyülekezetben. Visszaadta. Senki nem volt ott, csak te és Isten. De nem láttad Istent. És az integritás úgy jön elő, amikor senki nincs ott, senki, csak te. Benne vagy abban a helyzetben. Az vagy te. Ha elvetted volna a pénztárcát, akkor te egy lopó ember vagy. Lopsz. Az a jellemet. Lopás. És egy másik dolog, amit még hoztam nektek, hogy az idővel kapcsolatban, az alap és az idő összefüggésében, hogy az idő az meghatározza az alap felépítését, és amire az ajándék építkezik, azt senki nem látja, csak a természet fölötti világ. Miért fontos ez? Azért, mert látom azt, hogy nem lehet előre menni szellemben az eklézsiában, csak ha van egy alapod. Van egy alapod. És amikor látsz Istennek nagy embereit óriási sikerben, hatalmas sikerekben a Bibliában például, óriási isteni jelenléttel hogyan tudnak bánni, és hogyan nem törnek össze, vagy hogyan nem fuvalkodnak ő föl, ezek az emberek nem azért lettek úgymond sikeresek, mert akkor, abban a pillanatban Isten nagyon megérítette őket, vagy nagyon használta. Nem tudod, hogy miért? Mert van egy rejtett, láthatatlan dolog az életükben, ami miatt akkor abban a pillanatban volt alapjuk. Volt alapjuk, amire tudtak építkezni. Azaz Isten, amire rá tudta tenni ezt az óriási jelenlétet, tehet. És ugyanígy van a hétköznap életedben is. Ha valami nagy dolog történik az életedben, akár jó, de nincs alapod a karaktereden, nincs meg az az integritása, össze fog törni a személyiséged. És el fogsz bukni, és nyomorult állapotba kerülsz. Ugyanígy van a házasságban is. Ha a házasság megtörténik, de az alapoknál, illetve az integritás, amikor felszíne jön, nincs kezelve, válás sorozatait éli át a mi generációnk. Mert sem integritás, sem alap nincs a házasságokban. A kereszténységben ugyanígy van. Mert nem a házasságot nem a szerelemre építi Isten, hanem az alapokra építi Isten. Milyen alapokra? Az Isten szeretetének az alapjára. Az Isten tiszteletének az alapjára. És ez természet fölött és spirituális. Innentől kezdve a házasságot nem lehet sikerré tenni a Földön, csak mennyei minta által. Csak mennyei minta által. Tehát miről beszéltem? Hogy van két elv a Szentírás alapján, a tisztaság, a szent integritás elve, és van egy másik elv, az alapok építése. És azért beszélek erről, mert azt mondta a Péter levél írója, hogy a tejen növekedjetek, hogy megízleljétek, hogy milyen jó az Úr. Tehát növekedés van, viszont ez a tejben benne van, mindaz az alap, amire neked szükséged van a növekedésben. De ha te soha nem ittál még tejből, Isten jóságából, akkor nem fogsz növekedni. És itt választja el Isten szelleme a vallást a szellemi egyháztól. Mert a vallás az nem engedi, hogy a természet fölöttiből te bekapj olyan szellemi eredeleket, amiből van építkezés. Nézzük át újra a jóságot. Újra és újra elmondom, hogy ez a két betű, J és O, előtted meg elevenedjen, és rájöjj arra, hogy itt Kelet-Európában is Isten tud jó lenni hozzád, és megértsd azt, hogy mi az, hogy Isten jó. Mi az, hogy Isten kitárja az ő jóságát feléd. Az első dolog, amit gyorsan felmagolok, vagy illetve felhadarok, Isten terméke. Ezt jelenti a jóság, termékenység. Isten igaz, ezt is jelenti. Istennek tetsző, Istennek megfelelő, Istennek helyén való, Istenhez illő. Szép, kedves, kellemes, boldog, sikeres, szerencsés, áldott, kiváló, nagyszerű, vidám, boldog, nagyszerűen van, jó dolgok történnek az életében, és vannak szellemi javak az életében. Ezt jelenti Isten jósága az eredeti héber alapján. Ezt jelenti Isten jósága. Úgy most, hogy beszélek róla, testvérek, ezt még lehet, hogy egész évben a Isten jóságát fog tanítani. Addig, amíg valóban meg nem tapasztalod szellemi értelemben, milyen szerencsésnek lenni. Milyen az átérezni, mikor érzed a kezedben a pénzt, és ott van a pénz a kezedben, és nem azt érzed, hogy ezt te szerezted meg, hanem érzed, hogy ebben volt munkád, erőfeszítésed, de Isten adta. Isten adta. Mert ezt nem tette, nem tudtad volna véghez vinni. Milyen az, amikor beülsz egy autóba, beülsz egy lakásba, egy fotelba, körülnézel a fotelból a lakásodba, és hálás a szíved, és csöpög a falról Isten jóság. Ránézel a kedvesedre, és akkor olyan pillanatod van, hogy végre őszinte vagy magadhoz, hogy nem érdemled meg annyira jó hozzád a feleséget vagy a férjed. Hogy milyen érzés ez, barátom? Tudod, milyen érzés? Hogy sírógörcsöd van minden nap, hogy Isten mikora, kekkora kegyelmet adott neked. Istennek milyen az, hogy jósága? Mikor van egy állatod, és oda jön hozzád az állat, és tudod, hogy feltétel nélkül szeret, és mindig jó hozzád az a kutya, vagy az a cica, akkor láthatod ebben is Isten jóságát, hogy egy állatban megérzed, hogy mi van, nem hogy mi Isten.
Halleluja.
Menjünk a Márk 10:17-hez. Tudjátok, Kelet-Európában tudod, miért kell erről beszélni nagyon lassan és nagyon sokat? Hogy a kereszténység ne fogalomtár legyen, hanem megtapasztalás. És ma fogok beszélni az atyaságról is, és hogyha te nem érted, nem volt apád, nem volt atyád, nem volt neked egy pásztorod, az előző gyülekezetben senki nem simiszta meg a buksidat. Szükséged van Isten jóságára. Ha te soha nem tudsz senkivel megtanácskozni döntéseket, ha te soha nem tudsz egy emberhez odabújni és azt mondani, figyelj, elegem van az egész életből, segíts, akkor neked szükséged van megtapasztalni még mindig Isten jóságát. És ne azt nézd, hogy 20 évvel ezelőtt megtértél. Ne légy büszke. Nem. Nem. Neked Isten jóságára van szükség, hogy így áll Isten tejéről. Ha te tanácsolhatatlan vagy, Isten jóságára van szükséged, hogy az Isten tanácsoljon. Ha rosszul mennek a pénzügyek, Isten jóságára van szükséged, hogy elhidd, hogy Isten meg tudja újítani a pénzügyeidet. Ha szomorú vagy, Isten jóságára van szükséged, hogy Isten meg tudjon vigasztalni. Márk 10:17. És mikor útnak indult, hozzáfutott egy ember, letérdelt előtte, azt a mindenit. Ez komoly, miképp nem? Nem sok ember mert letérdelni Jézus elé. És kérdezi vala őt, jó mester, mit cselekedjen, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus pedig mondaná ki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Idáig. Nagyon fontos megértened azt, hogy Jézus korrigálta a drága testvért. Fontos volt neki kiemelni, és a Szentírásban benne lett, benne maradt ez, hogy Jézus fontos rossznak tartotta azt, amikor ezt a szót hallotta, hogy jó. Hogy jó. Hogy valaki jó. És rögtön azt mondta, a jóság az természet fölötti képesség, és a jóság képessége az csak Istené. Tudod, mit jelent? Hogy Jézus tisztában volt az Isten jóságával. És azt mondta, testvérek, te testvérem, te ne játssz a szavakkal, mert te nem ismered Istent, megszégyenítésedre mondom, én nem vagyok jó, csak Isten. Majd ha föltámadok, akkor jó leszek. Át kell mennem szenvedésen, meg kell szolgálnom a Melchizedeki rendet, és majd utána jó leszek. Tehát direkt Isten fia helyre rakta ezt az embert, hogy nem mondja számára azt, hogy jó. Ezért fontos ezzel a jósággal foglalkozni. Velem vagytok? Amen. Ha Jézus helyre rakta a gondolkodás módját, akkor nekünk is Isten helyre kell, hogy rakja a gondolkodás módunkat. Hogy mit jelent, hogy Isten jó? Vagy mi az, amikor azt mondod egy emberre, hogy jó? Súlya volt abban a kultúrában. A jóságnak súlya volt. És minek, hol volt még súlya a jóságnak? A királyságban. Mert Jézus a mennyből jött. És tudta jól, hogy a mennyben, amikor azt mondják, hogy Isten jó, akkor meg is tapasztalják, hogy Isten jó. Dicsőség az Úrnak. Egyre lassabban. Halleluja. 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 Előző hét prédikációkból egy pár mondatot föl fogok olvasni, nem akarom elmondani, de összefoglaltam, hogy körülbelül miről beszéltem, és ezek számotokra, hogyha visszahallgatod majd a tanítást, sokat fognak tudni adni neked, hogy megértsd Isten jóságát. Mert ezt meg kell értened. Ez nem úgy van, hogy te hallgatod és már tudod. Nem. Ezt meg kell tapasztalni. És elmékedésen keresztül tapasztalod meg, hogy az agyadat forgatod ezen, hogy mit mond Jézus, miért mondja ő is? Az első dolog, hogy Isten közelsége és Isten ismerete adja meg a jó mértékét. Amikor Isten közel van hozzád, akkor tudod meg, hogy mi az, hogy Isten jó. És amikor Istent ismered, akkor tudod csak meg, hogy mi az, hogy Isten jó. A következő. A jó cselekvést a Szentírás alapján azt jelenti, hogy azt tenni, amit Isten mond. Ábovó, ha Isten cselekedeteit akarod tenni, akkor muszáj megtanulni, mi az, hogy Isten szerint jó. Mert Isten akkor abban benne lesz. A következő dolog, a Pál azt a fogalmat, hogy jó, nagyon magas szintre emelte, mert a Róma 12.2-ben azt mondja, ha nincs megújulva a gondolkodásmód, akkor nem ismered meg Isten jóságát, Isten jó akaratát. És most figyelj, és most kezdődik a mélység, hát számomra mély, neked nem lesz mély. Tehát a mélység az egésznek, hogyha nem változik meg a szellemi embered, és nem újul meg napról napra a belső embered, nem fogod megtapasztalni Isten jóságát. És tudod, mit fogsz átélni? Hogy megtapasztaltad egyszer Isten, megtértél, tetszik az egész dolog, de mit, hogyha egyre kívülre kerülnél Isten jelenlétén, és az ez a gyülekezet, amiben jársz, egyre jobban furcsának tűnik. És egyre elkezdődnek egy-egy megtapasztalások a gyülekezetben. Néhány bizonyságot látsz majd. És azt fogod látni, hogy te egyre kívülre esel az egészen, és nem tudod, hogy hogy kell megérinteni azt, amit ők megérintenek. Akarod majd ugyanazt, de nem tudod megérinteni. Nem tudod, hogy kell. És azt fogod mondani, hogy nem értem ezt az egészet. Hát nekik könnyű, biztos valamit jobban tudnak, vagy akár Isten jóságát jobban meg tudták tapasztalni, mert Isten megengedte. Nekem sajnos nem porcióztak. De nem így van. Most lehúzom ezt a függőnyt a szívedről, ez nem így van. Neked is jogod van arra, amire másnak. Hogyha például valaki áldott, és följött az, hogy Istenem, én miért nem vagyok áldott? Hozzám miért nem vagy annyira jó? Akkor hozzád szól ez a prédikáció. Akkor hozzád szól ez a prédikáció. Ha látod a másiknál esetleg, hogy sikeres valamelyik területén az életében, mondjuk a házasság területén, és te meggondolkozol azon, Istenem, de jó lenne békességben élni a feleségem vagy a férjemmel. Ó, de jó nekik, hát nekik könnyű, el vannak hívva erre. Ez hülyeség. Ez hogy leplezzen, ez baromság. Mert neked is adva van. Csak még nem tapasztaltad meg az Isten jóságából azt, hogy mit jelent az, hogy Isten jóságából szeretni a barátodat, feleségedet, férjedet.
Halleluja.
És a Róma 12-ben azt mondja Pál, hogy amikor elváltozik az ember elméje, utána tudja csak meg azt, hogy milyen, hogy Isten jó. És amikor az ábrát mutattam nektek a fejlődésről, ha a királyság tudat nem jön be, azaz a mentalitás és az egész szellemet, szíved nem változik meg Isten igény keresztül az újjászületés után, és ez nagyon sok keresztény életében is, akik itt ültök, nagyon sokatoknak nem változott meg az elméje, akármennyire aranyosak vagytok, akkor sem változott meg az elmétek. Nem változott meg az elmétek, igen, lehet nagyon kedves embernek lenni, és nincs az embernek a szelleme megváltozva, megújulva, és nem érti a szellemi dolgokat. Lehet, de nagyon tündi-bündi, édi-védi, a világ legszelidebb embere lehet. Már kiskorodban is te voltál a legszelidebb. Semmi gond nincs ezzel, csak nem érted az írásokat, mert a szellemed, a szíved nincs megújulva. És amikor nincs megújulva az ember szíve, azaz a királyság tudata nem jött be, akkor az a baj, hogy nem tudja mi az, hogy Istenben jót cselekedni. Félelmetes. És hogy ez tovább görgöd, ez az okokozati összefüggés, akkor hogy élsz szellemi életet? Hát megmondom őszintén, sehogy. Hanem az újjászületés után benne rekedt itt a királyság és kettő között. És az ilyeneket bennisszük harcolni. Tanítjuk őket a szolgaságra. Isten barát, tanítványnak kell lennie. El van hívva, örökbe vagy fogadva. A fiúságról, a királyi papságról, ezek az emberek tudod mit fognak mondani? Eddig, hogy megfulladok ettől a sok tanítástól. Nem érti. Azt mondja, hogy én pap, hát örülök, hogy van munkája. A héten meg tudtam menni a marhapárt, és be volt értékelve a spárba. Érted? Tehát egyszerűen tovább kell jutnod a királyság tudatba, mert különben nem fogod tudni fölfogni a tanításaimat. Meg a másik tanításait sem. És akárhány könyvet teszel, reméljük karizmatikusat, nem fogod megérteni. Tudod, hogy miért? Mert csak a megújult elmével lehet megérteni a kereszténységet. Nem lehet tompa, pufi állapotban megérteni a kereszténységet. Meg kell újulni az elmédnek, hogy értsd azt, amiről én beszélek. Hogyan újítjuk meg az elménket? Nagyon jó a kérdés. Ugye megtérszünk-e? Alárendeled az Isten igényének az életedet, egy 180 fokos fordulatot veszel, és azt mondod, eddig erre mentem, így értem, ezek voltak a barátaim, ezek szerint gondolkoztam, azt mondtam, a Jézus nevében menj ki a szemétbe az egész, úgy, ahogy van, a szemétbe. Fogsz egy szemetes ládát, és beledobod a szemét. Fogsz egy gyufát, és felgyújtod. És elkezdesz egy teljesen más irányt. Ha ezt nem teszed meg, itt az újjászületés és a királyság tölt között vergődsz. Néha elbuksz, nem jársz gyülekezetbe, aztán újra meg kell térni, majd egy fellángolás, aztán megint elbuksz, majd egy fellángolás, és oda-vissza, oda-vissza. Hát tudom, hát így van. Ez 100%, hogy így van. Amikor nincs meg ez a királyság tudat, az emberek illúzió világában vannak. Érzéki csalódás, ahogy a káprázat víziójában élnek. Keresztény tömegek. Ez a vízió, ez azt jelenti, ez az illúzió víziója, ez a vízió, ez a látás, hogy olyan életet élnek, hogy azt hiszik, hogy keresztények. De nem keresztények. Azért, mert valaki újjászületett, az nem biztos, hogy keresztény. És az, hogy valaki újjászületett, nem biztos, hogy megért. Fú, ez egy komoly, mi? Súlyos dolog. Tisztában vagyok a mondataimmal, mert sokat elmékedek. Önmagában az, hogy te újjászülettél, befogadtad Jézus Krisztus, és kimentél evangelizálni, ez nem biztos, hogy ez még az életedben bizonyíték arra, hogy megtértél, és a szellemi fölfogó képességed működik. Mert a szellemi fölfogó képességed akkor működik, ha megértetted azokat a szellemi dolgokat, amiről beszéltem. Királyság tudod, mit jelent a királyságban élni, mik a királyság titkai. Aztán tudod, hogy mi az, hogy királyi papság, és a papságnak milyen jogai vannak. Megértetted a gyermekségedet, a fiúságodat, hogy Isten fia vagy, hatalmat kaptál, és tudod érvényesíteni az imáidban a hatalmadat, a jogaidat. Tudsz imádkozni a gyerekedért, a feleségedért, tudsz démonokat üzni a másikból. Ez, barátom, ez alapszint. Alapszint, hogy a testvéredből kiütöd a démon. Ha nem hiszel abban, hogy van keresztényben démon, te még igazából az elmédben nem újultál meg. Félelmetes, amiről beszélek. Félelmetes. Tudom. Ezért vagyok itt. Te azért ülsz itt, hogy hallgass ezt a félelmetes dolgot. Minden bűn mögött démoni kötelékek lehetnek. Minden bűnököt. Tehát az például, valaki folyamatosan paráznoságban él, amögött démoni kötelékek vannak. Nem fogsz tudni megújult elmével élni. Én ezt úgy hívom, hogy dupla kereszténység. Egy dupla elmélyű kereszténység. Szombaton itt van, mélyen hallgat, néha ámenezik. Hétfőn teljesen más életet él. Lehordja a prédikátort, nem hallgat tanításokat, nem él szellemi életet, nem olvassa a Bibliát. Eljön szombaton, mélyen hallgat, néha ámenezik. Ez egy fél évig, egy évig elmegy, utána egyre mélyebb állapotba kerül. Nehezen jár gyülekezetbe, döcög, elmegyünk hozzá, lelkiismeret furdalása van, lelki gondozzuk, stb. Újra visszajön. És ez egy 10 évig ez a folyamat. Ezt úgy szoktam gondolkodni, tehát ez úgy látom magam előtt, hogy szinte megtartjuk az embereket. Így rohanunk az emberek, én rohanok. Majdnem eldönt. Akkor szólnak, hívnak telefonon, másik majdnem eldönt. Újra tartom. Akkor újra megáll, állsz már? Igen, állok. Akkor mondja, másik. Luci Giza megint eldől, akkor gyorsan futok. Imádkozom, Sura Baba, Bia Baba, Sibera, jó az úr, szeretnék az úr, ámen, ámen, tényi meg, megtérek, soha nem csinálod, nem, tényleg. Jó. Megint a telefon, a másik, Luci Giza, kettő, megint. Gobi Hilda megint elesett. Akkor sietünk oda. Hora Baba, Sibera, Baba, 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 Lita, Baba, 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 kimet, megint, Jézus nevében, halleluja. Tudjátok, hogy miért történik ez meg? Soha nem volt királyság tudata. Soha. Ugyanis a tej garantálja azt, hogy átváltozol. Garancia van a tejben. Garancia van abban, hogy Isten tejéből te tudsz növekedni. Csak egyszer kortyold meg. Egyszer. Nem tudsz róla leszokni. Olyan drogos leszel, garantálom. Garantálom, hogy az ország legnagyobb drogosa. És olyan csodákat fog tenni Isten az életedbe, hogy az én ország legnagyobb bizonysága leszel. A rokonaid legnagyobb bizonysága. Bemész egy helyre, munkahelyre. Lehet, hogy alkalmazott vagy. Egy idő után azt fogod érezni, hogy tiéd a bolt. Most ezen nevettek, mert nem a királyság tudatban éltek. De nagyon sok ember Amerikában azért tudott milliómos lenni, mert amikor bement a Burger Kingbe dolgozni, akkor azzal a hittel ment bele a Burger Kingbe dolgozni, hogy ő itt egy idő után osztályvezető lesz. És osztályvezető is lett. És egy idő után, amikor osztályvezető volt, azt mondta, én fogok csinálni egy ilyen Burger King-es céget, bár lesz a neve. De nekem is lesz egy ilyen. Mert én nem akarok alkalmazott. És megcsinálta pár éven belül. Föl akart jutni egyről a kettőre. Mert benne volt az a mentalitás, benne volt. Az összes királyságról való példázatban Jézus növekedésről beszél. Olyan az Isten királyság, mint egy fa. Elvetik a magot, és fölnő. Nincs olyan, hogy a királyság nem emelne föl egy egyházat, egy szemét, egy gyülekezetet, egy csapatot, egy szolgálatot, egy tímet, egy családot, egy férfit és egy nőt és egy gyereket. Nincs ilyen. Dániel olyan helyzetben volt Babilonban, hogy teljes kétségbeesésben nem tudta, hogy már mit csináljon. Akkor azt mondta, hogy ő csak zöldséget fog enni. És evett zöldséget, és mégis a legerősebb, a legfényesebb tekintetű emberré vált. Hús nélkül. Tudod, hogy miért? Mert megértette Isten királyságát. És a legbölcsebb ember lett Dániel. József ugyanez volt. Ábrám ugyanez volt. Sorolhatnám, Jézus ugyanez volt. Hiába volt benne egy óriási nyomásban a farizeusoktól. Az egész légkört átvette a gyűlölet az én szolgálatába. Mégis növekedett. Mit mond az ige? Gyerekkorában növekedett. Aztán elkezdte a szolgálatát, és mit mond? A Szent Szellem rászállt, és kivitte hova? A pusztába. És kigyőzött a pusztában? A sátánban Jézus. Jézus, tehát növekedett. És amikor kijött a pusztából, akkor mit mond Isten igéje róla? Hogy? Erővel volt rajta, halleluja! Már nem csak a Szent Szellem volt, hanem erő. És aztán, amikor elkezdett szolgálni Jeruzsálem utcáin, akkor mi történt? Űzte a démonokat, és sikerről sikerre ment. Amen? És amikor fölment a keresztre, akkor mi történt a kereszten? Győzött? Vagy kudarcot vallott? Győzött! Sikerre koronázott. És amikor fölment a mennybe, és fölült a trónra, akkor mi történt? Győzött, és sikerre koronázott. És mit lát az életében? Növekedést. És tudod, mit mond az ige? Hogy a királyság növekedésének nincs vége. Növekedés. Ez Isten jósága. Halleluja. Tehát amikor illúzióban vagy, akkor azért vagy illúzióban, mert nem a királyság tudatban vagy benne. Fú, érzem, hogy ez belétek tettem, dicsőség az Istennek. Ezután biztos, hogy gondolkodni fogsz rajta, hogy mi az, hogy királyság. A valódi külvilágból jövő inger tévesen értelmezzük. Ezt jelenti, nem a kívánt királyságban élni. És beszélgetek veled, és egy más világban élsz. Tényleg, Krisztián kérdezte, hogy van, Lali, mennyi értelme volt annak a rengeteg rémának, amit kimondtál az előző években? Ha erre figyelnék, akkor abbahagytam volna a gyülekezetet, bezártuk volna. Tudod, hogy miért? Mert én nem nektek prédikálok. Ha én téged szolgálnálak ki, akkor én zsákutcában lennék. Én megtanultam magamat tőletek függetlenül a prédikációban. Én az elhívásban vagyok benne. Ha egy ember sem lenne ebben a teremben, akkor a köveknek prédikálni. Mert én hitből vagyok itt. Én nem téged szolgálok ki. Én hitből prédikálok. És hogyha fölmegyek a mennybe, én nem azt fogom mondani, Uram, hány embernek, hány órán keresztül szenvedve prédikáltam, azt fogom mondani, hogy Uram, én az elhívásomat be akartam tölteni, amit tettem, azt megtettem, a többi rajtuk múlott. És Isten fia meg azt fogom mondani, oké, így van, Lali, van tessék. Egy kiló arany. Fordulj jobbra, ott van a rezidenciád. És elmegyek majd oda, és elfoglalom a rezidenciámat. És biztos minden úgy lesz, ahogyan Isten tudja a szívemből. Milyen lesz a nappalim, milyen lesz a WC, milyen lesz a hálószoba, stb. Tudja azt Isten, hogy kivel szeretnék egy tereken lenni, szomszédságában. Hát remélem Dávid, Salamó, Gedeon valamelyik környéken lesz. Még neked nem így lesz? Nem. Légy igényes. Halleluja. Galácia 5-nél. Nyakozzuk fel a Bibliát. Galácia 5. 5-16. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, a test kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a szellem ellen törekszik, a szellem pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amit akartok. Ha azonban a szellemtől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. 22-es verszak. De a szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival, kívánságaival együtt. Ha szellem szerint élünk, szellem szerint is járjunk. Gyertek vissza az 5-ös fejezetben vagyunk, ugyanígy. Még egyszer olvasom. 16-tól. Mondom pedig, szellem szerint járjatok. Mondom pedig, szellem szerint járjatok. 17-es verszak. Mert a test a szellem ellen törekedik. A szellem pedig a test ellen. Ezek egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a szellemtől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. És még egy, 22-es verszak. De a szellem gyümölcse. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Az ilyen ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival, kívánságaival együtt. Ha szellem szerint élünk, szellem szerint járunk. Amen. Ez az ige, ez nem a szuperszellemi embereknek írodott, és Pál sem volt szuperszellemi. Önmagában az, hogy amikor te újjászületsz, te szellemi emberé válsz. És a Istentől jövő bibliai világképben benne kell lenned az, hogy a természet fölötti világ körbevesz bennünket, és az a világ, amit látsz a fizikai szemeddel, az része az egész világrendnek, és van egy magasabb szintű látás, ez pedig a belső látás, a láthatatlan szemlélése. A láthatatlan szemlélése. És azt mondja az ige, hogy 22-ben, hogy a szellemnek van gyümölcse. És itt az egész összefüggésében, ha összerakod az egészet velem együtt, vagy az én összerakom neked, akkor vagy a szellem gyümölcse működik az életedben, vagy a test cselekedete. Vagy a szellem szerint jársz, azaz a szellem gyümölcsei szerint jársz, vagy a test cselekedete szerint. És most figyelj! A szellemnek van gyümölcse, az egyik gyümölcse a jóság. A jóság. Mit mondtunk eddig? Azt mondtuk, hogy Isten jó. És mit mond itt az ige? Hogy a szellem jósága, és az összes gyümölcs összességében, megjelenhet a személyiségedben. És most már, ez nagyon izgalmas, sok minden van még a tarsolyban. Tehát, és amikor jön Isten szelleme, és kimunkálja benned ezt a karaktert, akkor te is jó leszel. Ez azt jelenti, hogy isteni karakter jegyekről beszél itt az ige. Ugyanis amikor a szellem azt mondja, hogy a szellem gyümölcseim, akkor ez jelenti az atya gyümölcseit, a fiú gyümölcseit, és a szent szellem gyümölcseit. És amikor erről beszél az ige, hogy a szellem gyümölcsei, az azt jelenti, hogy a szellem gyümölcsei megjelenhetek egy ember életében. És amikor megjelenik ez a gyümölcs, ez azt jelenti, hogy megjelenik Isten karakter jegye egy ember személyiségében. És ez azt jelenti, okozat, hogy amikor te elkezdesz szellem szerint élni, azaz az új ember szerint, Isten fia garantálja azt a tejen keresztül, hogy kialakulnak a szellemen keresztül a személyiségedben az isteni karakterjegyek. Ezért a kereszténység természet fölötti, mert Isten természet fölötti tulajdonságait örökíti az emberben az Isten szelleme. Tehát az Isten szelleme átalakít téged istenivé. És azt jelenti, hogy Isten szelleme szerint élni, hogy engedett, hogy Isten szellemének a karakterjegyei, ami Isten fiának és az atyának a karakterjegyei, belég legyenek építve. Fantasztikus. Ez azt jelenti, hogy amikor te megtapasztalod Istent, akkor Istennek a karakterjegyeit tapasztalod meg. És most mondok egy filozófiai mondatot. Minden dolog jegye maga a dolog is. Minden dolog jegye, maga a dolog is. Tudom, hogy rég voltál iskolában, de muszáj gondolkoznod egy kicsikét, mert nem csak azért vagyunk itt, hogy egyed, mint kacsannok edd itt a dolgokat, hanem gondolkodjál is. Ez azt jelenti, hogy maga a szellem tulajdonságai, maga a szellem is. Mit akarok ebből kihozni? Ebből azt akarom kihozni, amikor beléd jön ez az íz, érzed és tapasztalod Isten jóságát, akkor maga Isten is beléd jön. Halleluja. Amen. Halleluja. Van még itt valami? Amikor pedig beléd jön Isten szellemének a tulajdonsága, akkor te magad is abból a tulajdonságból tudsz mozogni. És amikor mozogsz, akkor az a jóság, ami Istenből jön, az rajtad keresztül kiárad, és tudsz adni Isten jóságát. Na ezt nem lehet megcsinálni valláson keresztül. Ez csak a természet fölöttiből lehet létrehozni. És most beszéljünk egy kicsit a természet fölöttiről. Mert most már olyan vizekhez eveztem, ami már egyre veszélyesebb. Ami már egyre veszélyesebb. Valaki mondott nekem egy igét, előző héten idejött hozzám, és örültem, mert én is ugyanazt az igét kaptam. Akkor elkezdesz a vizen járni, nagyon örülsz neki. És lesz egy pont, mint Péter, elkezdesz majd süllyedni. És megint muszáj lesz azt kérdezni, Uram, hogyan tudok újra vizen járni? És a szellemi élet erről szól. Először Isten jóságán szerint kegyelemből azt fogod tapasztalni, hogy minden olyan simán megy. Tényleg azt érzed, hogy tényleg cseppintesz egyet és megtörténik. Minden olyan jó. És akkor egyszer csak elkezdesz süllyedni. És Isten azért engedi meg, hogy megtanulj vágyni, sóvárogni arra, hogy újból megittasodj a tejből. Hogy újból a természet fölöttiből élj. Mert nem lehet rutinná az életedben a természet fölött. Mert ahogy létrejött a természet fölött az életedben, egy munkahely, egy szép feleség, egy szép férj, az nem lehet természetes számodra. A hit az, ami megtartja a természet fölött. Hogy a természet fölötti van az életedben. A hit az, ami megtartja a természet fölött. Nem mi teremjük meg a szellem gyümölcsét, hanem a szellem termi meg az ő gyümölcsét. És ez a különbség a vallás és a hit között. Hogy nem azáltal élem a szellemi életemet, hogy olvasom az igét, hanem azáltal élem a szellemi életemet, hogy az ige és a Szent Szellem beoltatik a szívembe, és az ige és a szívem, szellemem között a Szent Szellem hidat képez, és a Szent Szellem megtanít engem az Isten igére, hogy hogyan tudok megváltozni. Azt kérdezed, hát Lali, olvasom a Bibliát, és nem értem. Miért van ez? Mert még nem engedted meg azt, hogy a Szent Szellem tanítson az ige olvasásban. Nem hívtad őt segítségül. Nem kérted Istent, hogy a kijelentés és a bölcsesség szelleme szálljon le az életedre. Nem akartad ezt. Olyan nincs, testvérek, hogy valaki iszik a tejből, és nem érti az igét. Olyan nincs. Nincs ilyen. A maga szintjén fogja érteni. Pont annyira, amennyi kell neki. Nem fogja Isten bemutatni neki, hogy hogyan csinálta a világot. De annyit tud mondani neki Isten, hogy hogyan maradjon meg a tisztaságban, szentségben, és hogyan tudja szeretni a feleségét, férjét. Ez tuti. A lényeget bekapja. És ha hű lesz a kicsihez, akkor Isten fogja adni a többet. Nem mi teremjük meg Isten tulajdonságait. Nem mi hozzuk létre Isten tulajdonságait. Ha szellem szerint éltek, azt mondja az ige, szellem szerint is járjatok. Mit jelent a szellem szerint való élet? Hogy elhiszed azt, hogy Isten szelleme képes az ő karakter jegyeit beletenni az egyen életedben. És mit jelent a szellem szerint való járás? Hogy engeded, hogy ez a karakter jegyeik megnyilvánduljanak az életedben. Ez a természet fölött. Ez a természet fölött. A szellem karaktere bennünk jelenik meg. És mikor, hogyan tudjuk ezt fönntartani? Ha betöltekezünk Isten jelenlétével például. Nem ez csak kizárólag, de a betöltekezésen keresztül. Miért? Mi történik a betöltekezésen keresztül? Isten ad egy új muníciót Istenből. Istenből kapunk Istentől új muníciót. Amikor betöltekezel Szent Szellemből, és nem önmagában az élményre figyelsz, hanem arra, hogy mi van a betöltekezés mögött, akkor megtalálod Istent. De ha csak a megnyilvánulásra figyelsz, elveszíted a megnyilvánulás lényegét. Tudod, mit jelent ez? Ha önmagában arra figyelsz, hogy tegnap hogyan döntött be az Úr, nevetve, sírva, köhögve, nyihákolva, önmagában ez téged nem fog szellemi emberré tenni, hanem azt tesz téged szellemi emberré, hogy amikor megjelenik Isten az életedben, szobádban, kispadban, nagypadban, téren, vagy utcában, bárhol, az életedben, akkor Isten szelleme milyen akarattal, döntéssel áll meg téged belül, és mit mond neked ott abban a helyzetben? Ezt, hogyha szellemben egyre jobban érzékeny leszel, meg fogod tapasztalni azt, hogy mi Isten akarata abban a betöltekezésben. És hogyha igényelni fogod a szellemi betöltekezést, akkor meg fogod tapasztalni Isten jóságát. Muszáj, hogy egyre mélyebben vágy arra, hogy Isten megtapasztald. Ha nem akarod, hogy Isten bejön az életedben, nem fog bejönni Isten. Neked kell vágyni Istenre. Neked kell azt mondani Istennek, hogy gyere Istenem, jöjj be. Tudod, hogy miért? Mert Isten intelligens. Isten intelligens. És ő nem olyan Isten, aki robotokat teremtett, szoktuk mondani. Ez azt jelenti, hogy minden ember azért ember, mert egyedi. És azért ember, mert személy. És a személy azért személy, mert önálló tudattal rendelkezik, és önálló akarattal. És Isten ezt soha nem fogja áthágni. Ez azt jelenti, hogy Isten akkor fog jönni az életedben, amikor te meginvitálod.